Efézus 2. Ugye igeversről igeversre tanulmányozzuk az efézusi levelet, és mondtam már nektek, hogy ez a levél lesz két elég erősen elkülönő részre osztható. Az első három fejezet arról beszél, hogy kik vagyunk mi Jézusban. Hogy mit kaptunk ő benne. Mi az, ami már a miénk. Az első pár vers különösen erre figyel, hogy kik vagyunk ő benne, mi az, amit már elvégzett, mi az, amit már megkaptunk, és csupa múltidejű kijelentés van ott. Utána Pál imádkozik azért, hogy ezeket meg is ismerjük, erről szólt az efézusi levél első fejezetének második része. Majd arról beszéltünk itt a második fejezet elején, hogy mi az, amit ő elvégzett, a múltat, a jelent és a jövőt illetően. Hogy honnan jövünk, és hogy hová mehetünk. Azt olvastuk itt ebben a részben, hogy halottak voltunk. Ugye ezt mondja itt az első vers a második fejezetben. Halottak voltunk, mert a bűn levágott minket, megölt minket. A sátán becsapott, a világ meg sodort. Na ez az állapot, amiből mind jövünk. Az ördög becsapott a maga dolgaival, a bűn elintézett, és a világban meg csak sodrottunk, mint egy halott, tehetetlen ember. De Isten, és ez az, ami fordított mindenen, a negyedik versben olvassuk, de Isten, mi, akik halottak voltunk, életre keltett, feltámasztott, és a mennyeik világába ültetett. Mi, akik halottak voltunk, reménység nélkül a világban, most már élünk Krisztusban. Ez egy hatalmas változás. Talált Isten halott, tönkrement életeket, kiégve a bűntől, üresen, és nézzétek meg, miket tett. Miket tett velünk Isten. Életre keltett és célt adott. Én olyan hálás vagyok neki. Én ezt nem tudtam volna magamtól. Olyat tett, amire nekem kétségbe esetten szükségem volt, és ő megtette azt, amire csak ő képes. Életre keltett minket. Emlékeztek, Lázár története szinte a mi történetünk, ahogy Lázár ott van a sírban, és Jézus szól, hogy gyere elő, Lázár. És a következő fejezetben Lázár és Jézus ott ülnek együtt az asztalnál is esznek. Most itt vagyunk az Úrral közösségben. Most is az Úrasztalához jöttünk, és remélem jól megtömt titeket Isten. Csupa jó falatokkal az igéből. Na, innen szeretnénk folytatni. 11. vers. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Aztán kezdi itt ezt a részt Pál, hogy emlékezzetek tehát. Azt mondtam nektek, az első három fejezetben nincsen parancs, nincsen utasítás. Hát hadd változtassak, egyetlen egy van, és azt itt olvastuk. Emlékezzetek tehát. Ez az egy parancs van az első három fejezetben, felhívás, hiszen ez arról szól, hogy Krisztus már mit tett értünk, hogy már a miénk ezek a dolgok, amit olvasunk. De azt mondja, hogy emlékezzünk tehát, hogy honnan jövünk, hogy pogányok voltunk. Istennek van egy választott nemzete, a zsidó nép, és mi, lehet, hogy van köztünk zsidó származású, de nagyrészt mi pogányok vagyunk, a Biblia fogalma szerint, mi, akik Izrael népén kívül állunk, akik nem vagyunk része annak a szövetségnek, amit Ószövetségnek hívtunk, az igében ezt látjuk, ami Isten kötött Izraellel. Mi nem voltunk része ennek, nem volt az ige a mi kezünkben, nem nekünk küldettek a proféták, sőt, nem a mi nemzetünkön ígéretett, hogy eljön a messiás. Ez mind a zsidó nemzet része volt. Azt mondja itt az ige, hogy mi mind egykor pogányok voltunk, úgynevezett körülmetéletlenek. Amikor egy zsidó a pogányokra gondolt, ha nem kutya szót használt rájuk, akkor azt mondta, hogy körülmetéletlen. Erről mindjárt beszélünk. Ők voltak, akik test szerint körülmetéltek voltak, mi pedig körülmetéletlenek test szerint. Az ígéreteken kívül. És azt mondja itt még az ige, hogy Krisztus nélkül éltünk, a 12. vers. Mi nem ismertük se Istent, mint pogányok, nem kaptuk meg azokat a drága ígéreteket, amit Izrael, és nem ismertük azt a reménységet sem, hogy majd eljön a messiás. Én ezeket nem tudtam, nem hívőként. Ott éltem a világban, Isten nélkül és reménység nélkül. Ezt mondja itt a 12. vers. Isten nélkül reménység nélkül a világban. Ez egy elég rossz hely. Az abszolút elveszettség, gondoljátok el. Semmi remény a változtatásra. De utána így folytatja a 14. vers, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Én azt vettem észre a saját életemen, hogyha Istennel rendben van a kapcsolatom, akkor ez rendbe teszi az emberekkel való kapcsolataimat is. Hogyha a vertikális kapcsolat, ami Istennel van, az rendben van, akkor ez elkezdi átalakítani az én horizontális emberi kapcsolataimat is. Hogyha nem stimmel a vertikális kapcsolat, ha nem stimmel Istennel a kapcsolatom, ez azonnal lecsapódik az emberi kapcsolataimban. Lecsapódik a Sárival, a feleségemmel való kapcsolatomban, a gyermekeimmel való kapcsolatomban, a testvéreimmel való kapcsolatokban. Ez a kettő, mintha párhuzamosan haladna. És én, aki egykor el voltam választva Istentől, most közel lehetek. Rendben lehet az Istennel való kapcsolatom. Itt látunk egy példát a pogány és a zsidó nemzetek kapcsolatára. Jézus azt mondta, hogy onnan fognak titeket megismerni, mondja nekünk a tanítványainak és nekünk. Onnan ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ahogyan szeretitek egymást. Onnan tudják meg az emberek rólunk, hogy nekünk kapcsolatunk van Istennel, a vertikális kapcsolat, hogy rendben van a horizontális, hogy az embereket én szeretem. Innen fogják látni a nem hívők. A pogány és a zsidó emberek közt egy hatalmas feszültség volt, évszázadokon át. Egy ősi ellenségeskedés. Amikor egy zsidó ember gondolta a világra, akkor úgy gondolta, hogy kétfajta ember él a világon. Él a zsidó ember, és él a nem zsidó, a pogány. Ez a kétfajta ember él a világon. Valaki a szövetség része, valaki a szövetségen kívül van. Valaki körülmetélt, valaki körülmetéletlen. Nem tette különbséget ezen túl. Zsidó vagy nem zsidó? Én a nem zsidó kategóriába kerültem. Amikor egy zsidó ember fölkelt, egy hithű zsidó ember, egy férfi reggel fölkelt, elmondott egy imát, és abban elmondta, hogy Uram, köszönöm, hogy én nem vagyok pogány. Köszönöm, hogy nem pogánynak születtem. Azt gondolták a vallásos zsidó vezetők, hogy Isten a pogányokat arra alkotta csak, hogy pokol lángjai folyamatosan égjenek. Ilyen ellenségeskedés volt a két nemzet között. Amikor egy zsidó ember visszatért Szidón és Tírus vidékéről, vagy jött át a Jordánon, és visszatért Izrael földjére, akkor leverte a rábáról a port, hogy semmi szentségtelen földöt ne hozzon Izrael területére. Jézus idejében, amikor ott volt Samária, Galilea és Júdea között, ott éltek a samáriaiak, akkor a zsidók nem mentek át ezen a földön. A samáriaiak olyan emberek voltak, akik a fogságba vitel idején alakultak ki. A zsidókat Babilon fogságba vitte, és ott hagyott szegény, elszegényedett embereket a földön, és betelepített egy idegen nemzetet. Az a kettő nemzet keveredett, ebből alakultak ki ők. És ez az idegen nemzet, ez az a félig zsidó, félig pogány nemzet, üzenetet küldött a királynak Babilonba, hogy Babilónia királya, küld nekünk papokat, itt vagyunk ezen a földön, nem terem ez a föld, a vadállatok pusztítanak minket, küldjél nekünk papokat, akik megtanítanak minket imádni ennek a földnek az Istenét. És visszajöttek olyan papok, abszurd az egész, akik maguk sem engedelmeskedtek Istennek, és megtanították ezt a nemzetet valami egészen másra, mint a zsidó vallás volt, egy pogányságra, de zsidó burokban. A zsidók gyűlölték őket. És amikor valaki Galileából el akart menni Júdeába az ünnepre, inkább kikerült az egész földet. Hozzá se akart érni semmihez ott. Na ilyen volt a viszony a zsidó és a pogányok között. Számunkra néha ez érthetetlen, de még máig vannak ennek nyomai, máig jelen van. Sőt, az ortodox zsidók máig így gondolkodnak. De a 13. versben azt olvastuk, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Most pedig, mint az előző részben, de Isten, most pedig valami egészen más történik. Isten lebontotta ezt az ellenségeskedést. Korábban volt zsidó és pogány, de Krisztus szerint már nincs ilyen különbség. Még mindig kétfajta ember él a Földön, de most már ez a kategória. Megtért, vagy nem tért meg? Ádám szerint való ember, vagy Krisztus szerint való ember? Újjászületett ember, vagy elveszett ember? Olyan ember, aki Krisztusban van, vagy Krisztuson kívül? Már csak ez a két kategória van. És vannak megtért zsidók, és vannak megtért pogányok. És vannak elveszett zsidók, és elveszett pogányok. Már csak ez a két kategória van. Megtért, vagy elveszett. Újjászületett, vagy még nem újjászületett. Krisztus lebontotta ezt az elválasztó falat. Megszüntette ezeket a kategóriákat. Külön mondja az ige, hogy Krisztusban már nincsen zsidó se görög. Nincsen férfi se nő. Nincsen gazdag se szegény. Nincsen úr meg szolga. Krisztus ezeket egyenlővé tette önmagában. Ahogy olvastam ezt a fejezetet, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy vajon ha ezt tette értem Krisztus, akkor hogyan kéne élnem? Hogyan kéne viszonyulnom azokhoz az emberekhez, akik abban élnek, ahonnan én jövök? Akik nem úgy néznek ki, mint én, akik nem olyan életvitelt élnek, mint én, de pontosan azt, amiben én is voltam. Az elveszettségben. Vajon Isten mire hív engem ebben a világban? Hogyan éljek? Azt mondta az előző rész, hogy mi Isten alkotásai vagyunk. A mi életünkre Isten árasztja a szeretetét és kegyelmét. Én úgy járhatok ebben a világban, hogy egyszerűen látszik az életemen Isten. Isten szeretete, Isten kegyelme. Nem abban, hogy minden stimmel. Isten ments. Hiszen akkor mi ilyen álomvilágban élnénk. Isten nem ebbe visz bele. Hanem a valóságban Isten ránk árasztja a kegyelmét és szeretetét, és egyszerűen ragyog felettünk, és a dicsősége meglátszik rajtunk. Isten megtette azt, tesó, figyeljetek, Isten megtette azt, hogy mi mindenen át tudjunk lépni. Amin a világ nem tudja megtenni ezt, nem tud elhaladni mellette. Oh, és tele van a világ fajgyűlölettel, előítéletekkel, keserűséggel, de nekünk Isten mindent megtett, hogy ezeken át tudjunk lépni. Hogy ez már ne akadály legyen. Ha van benned ilyen, tesóm, ha van benned fajgyűlölet, gyűlölet, előítélet, ettől meg kell szabadulnunk. Ez nem Krisztus szerint való. Ő már lebontotta az elválasztó falat. Én annyira hálás vagyok, hogy Isten egységet hoz. Egység a házasságban. Milyen gyönyörű az, amikor így vagyunk együtt, férj és feleség. Vagy azt mondja az egyik zsoltár is, hogy milyen csodálatos, amikor a testvérek egységben lakoznak együtt. Oda önti ki Isten az áldását. Isten egységet hoz, nem széthúzást, nem elválasztottságokat. Ma a világ tele van ilyennel, ilyen elidegenedéssel, hogy szociális különbségek, anyagi különbségek, társadalmi különbségek. Egy csomó emberrel beszélgetek, akiknek már nincs valódi kapcsolatuk, csak virtuális kapcsolatuk, akik otthon élnek a számítógép előtt. És csetelnek, facebookoznak, nincs ezekkel baj, nehogy az itt. De viszont csak erre korlátozódik a kapcsolatuk. Soha nem látnak élő arcokat. És ez szerintem totál izoláltság. Isten kiválasztotta Izraelt, hogy legyen az ő nemzete. Megáldotta őket az igével. Nekik adta Mózesen keresztül a törvényt. Ők kapták az ígéreteket. Azt is, hogy rajtuk keresztül jön el a Messiás. Jézus mondta, hogy a Messiás Izraelből támad. Rajtuk keresztül jön el. Elhívta őket, hogy jöjjenek és járjanak vele, legyenek az ő népe. Hogy járjanak tisztán. Hogy morálisan más legyenek, mint az összes többi nép körülöttük. Erre hívta el őket. Hogy legyenek másmilyenek. Amikor körülöttük mindenhol királyok uralkodtak, Isten azt mondta, hogy én vagyok a ti királyotok. Én a ti istenetek vagyok, ti pedig az én népem. Járjatok én velem. És Isten terve az volt, hogy ez a nép, Izrael, ami nem a legnagyobb nép minden közül, kiválasztott egyet, sőt azt mondta, hogy ti vagytok a legnyakasabb nép, de arra választottalak, hogy fény legyetek a nemzeteknek. Hogy ti legyetek az én misszionáriusaim, akik elviszitek Isten jó hírét a világba. Hogy a pogányok, akik elveszettségben élnek, lássák, hogy van Isten a világon, hogy él Izrael Istene, és szereti őket. Erre választotta ki őket Isten. Ezt mondja az Ézsaiás proféta könyve, 44. rész, 49. rész. Legyetek fény a pogány nemzetek számára. Hát Izrael ebben csúnyán elbukott. Külön választotta őket, hogy legyenek mások, de ebben a másságban ők izoláltá váltak. Egy idő után már nem voltak mások belül, olyanok voltak, mint a pogányok. De viszont mindenkit távol tartottak maguktól. Olvasd az igében, látod tisztán. Ők ezt elrontották. Isten nem vetette el őket, Isten nagyon szereti Izraelt. De figyelj rám, ez neked és nekem is szól, mindannyiunknak. Most minket használ Isten így. Most mi vagyunk az ő népe. Legyen az zsidó, legyen az pogány. Aki újjászületett, erre hívta Isten. Legyél világosság ebben a világban. Legyél só ebben a világban. És ugyanúgy Isten nekünk is szánja azt, hogy legyünk mások. Hogy legyünk tiszták. Hogy ne olyanok legyünk, mint a világ. Minél inkább, máshogy fogalmazom, minél kevésbé hasonlítunk a világra, annál többet tehetünk a világért. Nem arra hívott Isten, hogy hasonlítsak a világra, sőt, legyek olyan, mint Krisztus, arra hívott. Legyek olyan, mint az ő fia. És ebben a különbözőségben Isten nem elizolál engem, hanem ez a különbség segít, hogy én bizonyság lehessek ezen a világon. Amikor megtértél, Isten mondta neked, hogy költözz el szerzetes rendbe, bújj el a világ elő. Soha ne lássa senki, amit te csinálsz. Pont ellenkezőleg, Isten visszaküld a világba. Éj értem az elveszettek között. Isten terve nem az, hogy elizoláljon minket, hogy majd egy idő után így távcsővel nézzük az embereket magunk körül, hogy hát, mennyivel jobb vagyok, mint ők. Hanem pont az, azzal a szelítséggel legyünk közöttük, mint Krisztus. Ez azt gondolom, hogy nagyon figyelmeztető nekünk. Így egyházként, gyülekezetként. Mert veszély, hogy ugyanazt csináljuk, mint Izrael. Mert néha a keresztények még egymással se jönnek ki. Így, hogy az a felekezet, fú, hát az nagyon béna. Nem is vagyok benne biztos, hogy ők olvassák a Bibliát. És így egymásra fújunk. Egymással van bajunk. És pedig Krisztus azt mondta, hogy abból látszik meg, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogyha szeretjük egymást. Hát én abban se vagyok biztos, hogy ők újjászülettek. Hát ők félig jók, ők úgy azért úgy jóba tudunk lenni. Állandóan ilyenek vannak bennünk, ez a széthúzás. Óvatosan, tesóm. Óvatosan, hogy ne rontsuk el azt, amit Izrael. Olyan lelkivé válunk, hogy már nincs közünk senkihez. Csak magunkhoz. Már Isten is úgy nehezen szól hozzánk, mert annyira lelkiek vagyunk. Uram, vigyél haza, és jöhet a tűz. Éges fel ezt a bűnös világot. Azt mondta Krisztus, Máté 24, hogy az idők végén megsokasodik a gonoszság, és sokokban meghidegül a szeretet. Azt mondja ott, hogy az agapé szeretet. Ezt a hívőknek mondja. Az idők végén megsokasodik a gonoszság, és sok hívőben meghidegül a szeretet. Pedig Jézus azt mondta, hogy a legnagyobb parancsolata az, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, és szeresd fele barátod, mint önmagad. Isten minket sóvá tett. Világossága ezen a földön. Azért vagyunk itt bent a gyülekezetben, hogy kint legyünk. Újra mondom, azért vagyunk itt a gyülekezetben, hogy utána kint legyünk. Ki szeretném ragasztani az ajtóraitat, hogy tényleg csak ma reggel nem raktam ki. Hogy amikor itt kimész a gyülekezetből, akkor belépsz a missziós területedre. Belépsz a világba, ahol te egy misszionárius vagy. Isten küldötte. Megdöbbentő nekem az, hogy ahogy beszélgetek emberekkel, így a mindennapi élet kapcsán, hogy mennyire nyitja az emberek szívét az a sok nehézség, amiben vannak. Pár éve nem így volt, amikor látszólag jobban mentek a dolgok, az emberek keményebbek voltak. De most, amikor szűnnek meg a reménységek, akkor az emberek elfogadnak imádságokat. Sőt, kérik, hogy te Tamás, kérlek, imádkozz értem. Vagy amit mondok, azt nem utasítják el élből, hanem odafigyelnek. Isten nyitja az emberek szívét körülöttünk. Amikor lehullott a vasfüggöny, és az országunk nyitott lett mindenféle hatásra, akkor az emberek nagyon nyitottak voltak az evangéliumra. Ki lehetett állni az utcára, ott voltunk a nyugatinál, a keletinél, és jöttek csapatok akár Amerikából, vagy a pesti gyülekezet szervezett egy csapatot, és az emberek megálltak meghallgatni, hogy miről beszél ez az ember, milyen reménységről, miért van ilyen öröme ezeknek a fiataloknak. Ma már évekkel ezelőttig teljesen más lett, becsukódott az emberek füle szíve. Elmentek, hogy át már hallottuk, már sokat tudunk erről. De mostanában újra nyílik ki. Isten elhívott minket, hogy járjunk vele. És arra hívott minket, hogy legyünk mások, mint a világ. Az, amit itt olvasunk, ebben a könyvben, ebben nem arra tanít, hogy hogyan éljünk a világban úgy, mint a világ, hanem hogyan éljünk a világban úgy, mint Krisztus, mint Isten gyermekei. Gondolkozzunk máshogy. Válasszunk máshogy utat. Ne hasonlítsunk a világra. És ez a különbözőség fog minket használhatóvá tenni. Ez a különbözőség nem kell, hogy akadálya legyen annak, hogy én bizonyságot tegyek, hogy hát annyira nincs közöm a te életedhez, hogy nem tudok beleszólni. Annál inkább lesz, mert Krisztus szelítsége, lelkülete ott lesz a szívemben. Feltűn neked az evangéliumból, hogy Krisztus körül mindig olyanok lógtak, akiket a világ elutasított, mert mennyire bűnösök voltak. Vámszedők, paráznák, prostituáltak. És mégis Jézus mellett otthon tudták érezni magukat. Ma, hogyha arra gondolunk, hogy milyen ellentétek voltak a pogányok és Izrael között, ma is mondhatnák, hogy bezzeg, mit tettek ők. Mindkét oldal mondhatja, hogy bezzeg, mit tettek ők, és mutogathatok én a másikra. Mindkét oldal írhatna egy hosszú listát, hogy miért nem bocsájt meg a másiknak. A világ működik így. A világ elidegenedett Istentől, és ezért elidegenít mindenkit maga körül. De Krisztusban az elválasztó fal leomlott. El tudod képzelni azt, amikor egy újjászületett zsidó együtt dicsőíti Istent egy újjászületett palesztinnal? Mert van ilyen gyülekezet, ahol együtt vannak Isten előtt, és imádják ugyanazt az Istent, újjászületett életek. Ezt csak Isten tudja megcsinálni, csak Jézus tudja megcsinálni. Amikor mi bizonyságot teszünk, beszélünk Isten dolgairól, akkor az üzenetnek egy fontos része az egységünk. Amik nem a szavakon keresztül jönnek, hanem az életünkön keresztül. Ha ide bejön valaki, aki nem ismeri Istent, mielőtt még egy szót is hallana, már megtapasztalhat valamit Krisztusból, ahogyan mi egymást szeretjük. És hogyha ez nincs ott, ha nem engedjük, hogy ez kialakuljon, akkor viszont hiába mondunk bármit. A mi üzenetünknek egy fontos része az az egység, amiben Krisztus helyezett. Krisztus lebontotta a falat zsidó és pogány között. Zsidó és samáriai között. Sőt, azt gondolom, hogy minden egyes személy között, aki itt van. Már nem áll jogosan fal egyikünk között sem. Azt mondja Pál, hogy emlékezzetek tehát, hogy honnan hívott ki Isten? A sírból, a világosságba. Mi pogányok voltunk, akik távol voltunk, amilyen távol csak lehet. De most már közel vagyunk, Krisztusban. Emlékezzetek tehát, hogy honnan jöttök. És micsoda kontraszt, amit itt olvastunk. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Mi, akik távol voltunk, közel kerültünk Krisztus vére által, azt olvastuk itt. Jézus vállalta azt, hogy elidegenedik Istentől helyettem. Az ige mondja 2. Korintusban, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értem. Ő, aki közel volt az Úr, az atyához, ő elidegenedett tőle. És a kereszten azt mondta, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem? El tudjátok képzelni, mit tett, mi látszik ebből a mondatból? Isten fia elidegenedett az atyától, azért, hogy ne nekem kelljen. Ő került akkor távol, hogy én közel kerülhessek. Az ő vére által ezért én közel mehetek Istenhez. Ma kapcsolatom lehet vele. Ezért Krisztusban már nincs zsidó, meg nincs pogány, nincs férfi se nő, hanem mindenkit ugyanarra az alapra helyezett. Mi, amikor megtértünk, akkor nem lettünk zsidók. Nem kezdtünk el zsidó szokás szerint élni. Nem járunk el a zsidó templomba, ami nincs is ott Jeruzsálemben. Nem kezdtük el megtartani a zsidó szokásokat. Mi nem zsidók lettünk, mi Krisztusba kerültünk. És ez történik minden megtérővel, akár zsidó, akár pogány. Krisztusba kerül. Ott már nincs különbség. Én azért szeretem a gyülekezetet, mert itt nincs különbség, vagy Isten megtett mindent, hogy ne legyen, inkább úgy mondom. Ide bejöhet egy szegény ember, egy gazdag ember, egy zsidó, egy pogány. És itt lehet az Úrban, együtt a testvérekkel. Ahogy eljött Krisztus és meghalt az emberek bűnéért, onnantól kezdve már két ember van. Elveszett, vagy újjászületett. Én azt szeretném a saját életemre, hogy így tudjam látni az embereket. Ahogy Pál mondta, én most már nem a régi ember szerint szeretném ismerni őket, hanem az új ember szerint Krisztusban. Hogy ő újjászületett, ő egy új teremtés Krisztusban. Ami volt, az elmúlt, és minden újjá lett. Ha valaki megtér, akkor csak kegyelemből tud megtérni hitáltal, ahogy az előző párversbe olvastuk múlt héten. Nincsen más, csak Isten ajándékából tud megtérni. És onnantól kezdve már mi a különbség? Ő a mi békességünk, mondja a 14. vers. A templomban, ha valaki elment a zsidó templomba, Jeruzsálemben, amikor belépett, belépett a pogányok udvarára. És ott volt egy méter magas fal. Onnantól a falon túl kezdődött a zsidók területe. Azon a falon nem mehetett át egy pogány. Ki volt arra a falra írva görögül, latinul és héberül, hogy aki pogány ezen átmegy, aznak meg kell halnia. Oda nem léphetett be már pogány. Ez volt ez az elválasztó fal. És itt mondja Pál, hogy ez a fal leomlott. De hogyan történt ez? Jézus oda ment és elmozdította azt a falat, ilyet nem olvasunk sehol. Viszont volt a templomban egy másik elválasztó fal, ennél egy sokkal nagyobb. Úgy nevezi az ige, hogy kárpit, ami a szentek szentjét választotta el a templom többi részétől. Egy vastag kárpit, ami ott állt és nem engedte az embereket Isten szent jelenlétébe. Oda csak a főpap mehetett be egyszer, akkor is csak évente, egyetlen napon. Ő, senki más. De amikor Krisztus meghalt, ez a kárpit odafentről, mintha Isten elszakította volna, odafentről lefelé ketté szakadt. És megszűnt az elválasztás Isten és ember között. Innentől viszont már nincs értelme annak a kicsi egyméteres falnak odakint. De mi lett volna, ha csak az szűnik meg? Ja, persze, bejöhettek mind, de a kárpit még mind ott lenne. Ott várná az embereket, és beleütköznének. Nem mehetnek Istenhez. De Isten az elválasztást elszakította. Bárki jöhet hozzám Krisztus vérén át. Így folytatja Pál, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt új emberré teremtse önmagában. Krisztus a törvényt érvénytelenné tette. Szó szerint, ezt így fordíthatnám, hogy működésképtelenné tette a törvényt. Ő azáltal, hogy betöltötte azt. A törvény, ami elválasztott minket, nemzeteket, a zsidók meg pogányok, Körülmetélt, körülmetéletlen. Krisztus érvénytelenné tette. Ugyanezt a szót találjuk egy másik helyen, és csak ezen a két helyen van a Bibliában. Ez a másik, a 2 Timóteus 1.10. Aki megtörte a halálnak az erejét. Pál Krisztus munkájáról beszél. Jézus megtörte a halál erejét. Érvénytelenné tette. Működésképtelenné. Számunkra hívőknek a halál már nem fenyegetés. Mert Isten működésképtelenné tette. Amikor egy hívő meghal, akkor nem ragad bele valamibe, nem várakozik a halál állapotában, hanem azt mondja Pál, hogy amikor a test eltávozik a lélektől, akkor oda kerülünk az Úr elé. Amikor én itt az utolsó leheletemet kilehelem, az első levegőmet már Isten jelenlétébe veszem. A halálon csak én áthaladok, mint hívő. Az már nem veszel tőlem semmit. A nem hívő ember számára a halál a vég. Azt gondolja, hogy ott van vége az álmainak, ott van vége a reménységének. Nekünk meg az a kezdete. Ott lehetek Isten jelenlétében. Egy nem hívő számára a kapcsolatok végét jelenti. Nekem meg az, hogy ott lehetek Isten előtt. Újra láthatom a hívő dédnagymamámat. Láthatom a hívő testvéreket, akik előttem hújtak el. Találkozom Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal. Krisztus a törvényt érvénytelenné tette, működésképtelenné. Az, amit a törvény megrajzolt határvonal, az már nincsen ott. Ugyanaz az üdvössége a zsidónak, és ugyanaz az üdvössége a pogánynak. Amikor azt mondja Isten előtt, hogy Uram, én vétkeztem. Bocsáss meg az én bűneimet. Köszönöm, hogy meghaltál értem, és te véred tisztára most. És egy örök életem lehette benned. Nem kell, hogy ezekkel a szavakkal, de így tér meg mindenki. Mert nincs más út. A mi üdvösségünk az Isten ajándéka. Kegyelemből hitáltal. A kettőt új emberré teremtse önmagában. Azt olvastuk itt. Új emberré. Ami előtte nem volt. Új ember. Teljesen új. Előtte nem volt értelme azt mondani, hogy én hívő vagyok. Hívő? Igen, hívő. Baptista? Baptista hívő. Metodista? Igen, metodista hívő. Golgotába jársz? Igen, Golgotába járó hívő vagyok. Mindegy, hogy melyik. Csak szüles újonnan, és járj Krisztussal, hogy Krisztusban légy. Én hívő vagyok. Krisztusban. Krisztus új emberré tett, egy új nemzetségé. És így folytatja 16. vers. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. Miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. A kereszt által levágta az ellenségeskedést. És ezáltal ugyanaz a szabad utunk van Istenhez. Ma Krisztusban bármikor, bárhol, bármivel mehetek Istenhez. Az apukámhoz. Bármikor, bármivel, bárhogyan. Egyszerűen odaállhatok elé. A kegyelem trónterme nyitva áll. Nem kell bejelentkezni, nem kell időpontot egyeztetni, nem kell sorban állni. Amikor vezetem az autómat, szólhatok Istenhez. Ott lehetek vele. Amikor mászkálok egyedül a természetben, ott lehetek Istennel. Amikor ott vagyok egy hatalmas tömegben, lehetek Istennel. Otthon, én otthon dolgozom, otthon van az irodám. Nem zárom be az ajtót soha. Sőt, általában nyitva van az ajtó. És a gyerekek tudják, hogy bármikor jöhetnek. Sári aztán intézkedik, hogy amikor váratlan bejönnek, és éppen dolgozom, akkor kicitálja őket. Hagyjátok apát dolgozni. De tudják a gyerekek, hogy bármikor bejöhetnek. Én ezt fontosnak tartom, hogy tudják, hogy bármikor jöhetnek hozzám. Mert ebben megtanulnak valamit, hogy van egy másik apukájuk, egy mennyei apukájuk, aki még sokkal inkább szabad utat ad nekik arra, hogy bármikor jöhetnek. ebből megtanulhatják. Akármikor, akármivel mehetek hozzá. Akár a parkban vagyok, akár a biciklizem, akár autót vezetek, akár az iskolában, dolgozatot, bármikor ott lehetek apukámmal, és mondhatom, hogy apu, drága apukám. A szentek szentjébe, a világ legszentebb helyére állhatok. Korábban oda még egy zsidó se léphetett be, csak a főpap. Mert azt mondja a Biblia, hogy a bakok és bikák vére nem tudott senkit megtisztítani a bűnökből. De Krisztus vére által szabad utunk van az atyához. Hadd mondjam ezt, hogyha ezt Krisztus megtette értünk, akkor már értelmetlenné válik minden más ellenségeskedés. Hogyha Isten megbékéltetett minket az atyával, akkor milyen egyéb ellenségeskedésnek marad értelme közöttünk emberek között? Ez az alapja a férj és a feleség egységének is. Rendeld alá magad, mondja a feleségnek, az Úrban. Azt mondja a férjnek, hogy szeresd úgy a feleségedet, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Ez a megbékéltetés szolgál alapot minden más egységnek, és a testvéreknek is a gyülekezetben. Azt mondja a Filippi 2, hogy tartsátok különnek egymás magatoknál, és tanuljátok meg azt az indulatot, ami Krisztusban is volt, hogy ő, Isten fiának lévén nem tartotta ezt kiváltságnak, hanem megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Az, amit ő tett értünk, az alapja az egymással való egységnek. És azt mondja a 19. vers, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Ezért tehát. Azt tudod, hogy Isten nem egy vallásba hívott minket, nem egy mozgalomba. Mi nem egy klub vagyunk, ahogy egyetértünk, mert hasonló dolgokról azonos a véleményünk. Mi, ahogy itt mondja az ige, mi jövevények voltunk, de polgártársak lettünk. Egy nemzetbe vagyunk. Sőt, azt mondja itt, hogy háza népe Istennek. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ott szaladgálhatunk a házában. Isten háza népe vagyunk. Mi, akik nagyon távol voltunk, ott lehetünk Isten házában. Ő az, aki engem közel van. Ő az, aki munkálkodik bennem. Én emlékszem még, amikor megtértem, akkor mennyi ilyen dolog új volt nekem, hogy olvastam a Bibliát, hogy ja, ez is bűn, ez sem helyes. És Isten munkálkodott ma meg, pár év után, tizenvalány év után, Isten lelke, ahogy dolgozik bennünk, már az is meg fáj nekem, hogyha valami rosszat szólok a Sárénak, valami bántott szólok neki, és ez Istennek a munkája. Én ugyanolyan béna, esendő ember vagyok, de Isten munkálkodik bennem. Ne bólogass azon, hogy béna, jó? Engem megdöbbent, hogy Isten, te így szeretsz engem? Te munkálkodsz bennem? Én a te gyermeked lehetek. Ez letöri a falakat, nem? Egy nemzet, egy test, egy család. Mi testvérek vagyunk Krisztusban. És azt gondolom, hogy ez szinte erősebb kötelék, mint a vértestvérség. Mert ez Krisztus vére által van. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkó pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Három dolgot említ itt Pál, amit kiemelnék. Az egyik az alap, a másik a templom, az épület, a harmadik pedig ennek az épületnek a célja. Azt mondja Pál, hogy ráépültetek az apostolok és a próféták tanítására. Ez az alap. Én olvasom Ézsaiást, olvasom Jeremiást, olvasom prófétákat, és része az életemnek. És még inkább az, amit az új szövetségben látok. Ráépül az életem az ő példájukra, az ő tanításukra, de azt mondja az ige, hogy a sarokkő viszont Krisztus, a legfontosabb, amihez mindent igazítottak az építkezéskor, a sarokkő, ami meghatározta a falak irányát, amire ráépült az épület, ő Krisztus. A kő, amit a világ elutasított. Dániel próféta ír egy kőről, ami a mennyből hullott le, és szétzúzta a szobrot, ami a királyokat jelképezte. A sok üres beszédű királyt mind lesöpri ez a kő. Amire ráhulsz, akkor összetör, de ha az hull rád, akkor összemorzsol, ahogy mondja az új szövetség. Amit a zsidók elvetettek, mert a botránkozás kőjeinek tartották. Egy vallásos ember számára ez megbotránkoztató volt, hogy Krisztus jött. De ma is így van, egy vallásos ember megbotránkozik ezen, hogy te semmire kellő, aki egész életedben görbe utakon jártál. Bementél a gyülekezetbe, azt mondtad Istennek, hogy bocsáss meg a bűneimet, újjászülöttél, és most Krisztusban vagy? Igen. Én pedig egész életemben fizettem a tizedet, mentem takarítani a templomot, csináltam mindent, és ennyire könnyű. Ennyire könnyű. A vallásos embernek ez a kő megbotránkoztató. Számunkra meg az üdvösség kősziklája. Nekünk ő a sarokkő, amihez viszonyítunk mindent. Ezért nézünk dolgokra, és ezért nem nézünk bizonyos dolgokra. Ezért szólunk néha, és ezért tartjuk csukva a szánkat máskor. Ezért élünk úgy, ahogy, mert rán nézve éljük az életünket. Ő a sarokkő. És Pál azt mondja a 21. versben, hogy egybeillesztett minket egy épületté. Péter is beszél erről, hogy mint élő kövek felépülünk lelki házzá. Tudtad, hogy egy kőnek hasonlít téged Isten? Ebben az épületben? Mint egy tégla, ott vagy a falban. És más téglák közé behelyezett Isten. Mint egy élő kő. Lehet, hogy nem is tetszik annyira, hogy milyen kövek közé helyezett, inkább arrébb mennél. De mi egy épület vagyunk, egy templom, amit ő illeszt egybe élő kövekből. És tudjátok, mit mond ez az ige? Hogy akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomvá növekszik az Úrban. Ez folyamatos igeidőben van. Folyamatosan növekszik az Úrban. Amikor Isten magához vont, amikor megtértünk, akkor elkezdődött valami. Ez nem a célegyenes, ez a kezdővonal. Elkezdhetünk növekedni Istenben. Ahogy ismerem őt, ahogy a kegyelme átjárja az életemet, ahogy egyre jobban megismerem az ő szeretetét. Elkezdünk növekedni, és tudjátok, ez egy kulcs. Kérdezd meg magadtól, hogy növekszel-e az Úrban. Hogy miket munkál Isten az életedben, hogy én ugyanaz az ember vagyok, mint egy évvel ezelőtt. Mi az, amit Isten csinál bennem? Ez a Váci gyülekezet 12-13 éve van itt. És mondták, hogy fú, Isten milyen változást hozott, mennyi embert hozott, mennyi életet változtatott meg. De tudjátok, hogy ez az efézusi gyülekezet, aminek ez a levél szól, 35 év múlva kap majd egy másik levelet, és abban azt mondja neki az angyal, hogy elhagytátok az első szereteteteket. Egy csomó mindent csináltok, tele vagytok buzgósággal, de az Isten szeretete nincs ott bennetek. A lényeget elhagytátok, térjetek vissza ahhoz. Én azt gondolom, hogy ez figyelmeztetés nekünk, hogy mi folyamatosan növekedjünk, hogy nem állunk meg. Amikor én nem növekszem, akkor csökkenek, akkor visszafelé megyek. És állandó kérése kell, hogy legyen a lelkünknek, hogy Uram, hozz ébredést a szívembe. Hozz egy lángot a te dolgaid iránt, hogy égjen a szívem az igédért, az emberekért, hogy úgy lássam az elveszetteket, ahogy te látod. Én növekedni szeretnék. Formálj át engem Krisztus képmására. Ne maradjak ugyanez az ember. Az az épület, ami egybeilleszkedik, folyamatosan növekszik az Úrban. Te egy nagyon fontos kő vagy ebben az épületben. Én úgy veszem észre, hogy Isten használja a nehézségeket ebben a növekedésben. Hogy Isten használja a próbákat. Péter azt mondja, hogy ne lepődj meg, hogyha különböző kísértések, próbák érnek téged. Én úgy látom a saját életemből, hogy többet használja Isten a bukásaimat, mint a sikereimet, hogy növekedjem. Megenged emberekkel való konfliktust, hogy kimozdítson a kényszer, vagy a kényelmi helyzetemből, hogy növekedjek ő benne. És elbánjak azzal a konfliktussal Isten szíve szerint. A gyülekezet nem az a hely, ahol minden rendben van. A gyülekezet az a hely, ahol megbocsájtunk egymásnak. Ahol szeretjük egymást. Ahol a szeretetünk elfedezi a másik bűnét. Ahol meg tudunk beszélni dolgokat. Ahol fel tudunk növekedni érettségre. És el tudunk hagyni korábbi gyengeségeket. ez nem a tökéletes emberek gyülekező helye, akkor üres lenne a gyülekezet. Viszont mi járhatunk Istennel. A szeretet légkörében növekedhetünk, és a Szentlélek munkálkodhat közöttünk szabadon. Ez az a hely, ahol megszabadulhatunk a pletykáktól, ahol nem továbbadva, ahol nem kell egymást rágalmaznunk a másik háta mögött, ahol szeretetben lehetünk. Ha van olyan ember, aki zavar téged most, kezdj el imádkozni érte, és Isten odaadja az ő szívét azért az emberért. És növekedni fogsz ezáltal a konfliktus által. Ez egy olyan jó reménység, hogy Isten ezeken munkálkodik. De amikor bejövünk úgy, hogy zsörtörődünk, hogy na, mit fogok ma kapni a gyülekezetben, az egészen más. Mint hogy úgy jönnénk be, hogy Uram, kit szerethetek ma? Kinek a szükségét akarod megmutatni nekem? Ahelyett, hogy így dörgölöznénk máshoz, hogy most veled vagyok, hogy hazavigyél gyülekezeti alkalom után. Ez az a hely, ahol Isten minket egybe szerkeszt. Egybe illeszt. Ahol te ugyanolyan fontos vagy, mint a melletted ülő személy. Ahol letörte Isten az elválasztó gátakat. Gondold végig, ha Isten, amikor halottak voltunk, életre tudott kelteni, akkor most, amikor élünk és járunk az ő útjain, mennyivel inkább tud munkálkodni bennünk? Most, hogy élünk és botladozunk, kezdik leszedni rólunk a gyolcsokat, ugye, mint Lázárról. Ő tud vezetni minket. Isten növelni akar minket. Két kérdésem van számodra. Milyen elválasztó fal van most ott az életedben, akár egy tesó iránt, akár egy nem tesó iránt, aminek mennie kéne? Az alapján, amit ma beszéltünk. A másik pedig, hogy só és világosság-e az életed? Mert azzá tett minket Isten. Csak azt mondja az ige, hogy ha meggyújtják a lámpást, akkor nem rejtik véka alá. Az a város, ami a hegyre épült, az világít. Az ő szíve az, hogy átformáljon minket. Hogy hasonlóvá váljunk hozzá. Én olyan szeretnék lenni, mint Jézus. Imádkozom ébredésére a saját szívemben, meg itt a gyülekezetében is. Hogy abban a szeretetben járjunk, amivel elkezdtük. Akkor megkérdezték Jézust, hogy mi a két legnagyobb parancsolat. Ezt mondta. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből. És szeresd a fele barátodat, mint önmagad. Ebben szeretnénk bajnokok lenni. Jézus, köszönjük, hogy emlékeztetsz, ahogy kezdtük ezt a részt, hogy emlékezzetek, hogy honnan jöttök, hogy pogányok voltatok, elválasztva távol a világban, Isten és reménység nélkül. És most ti, akik távol voltatok, közel kerültetek. Uram, olyan jó nekünk ez a közelség, hogy bármikor, bárhol oda mehetünk hozzád. És Uram, az az imádságom, magamra nézve, a tesóimra nézve, hogy törd le bennünk az elválasztó falakat. Köszönjük, hogy a legnagyobb, amit mi nem is tudtunk volna változtatni, azt te oldottad meg. A kárpit ketté szakadt. De azt mondod utána nekünk, hogy amennyire tőlünk telik, éljünk mindenkivel békességben. És Uram, mi szeretnénk így élni. A te nagyköveteidként, a békesség evangéliumát hirdetve. Imádkozom, hogy segíts nekünk másképp élni, mint ez a világ. De azért is kérlek, Uram, hogy segíts, hogy ez ne elizoláljon minket, hanem ez a különbség legyen az alapja a bizonságtételünknek. Hogy valami más bennünk. És az te vagy. Uram, imádkozom, hogy itt a gyülekezetben segíts meggyógyulnunk, Uram, abból, hogy nem bocsájtunk meg, vagy ragaszkodunk dolgokhoz, amikhez nem kéne. Uram, imádkozom, hogy mi szeressük egymást. Segíts ebben, Uram, hogy a világ láthassa, hogy a te tanítványaid vagyunk. Segíts nekem ebbe, kérlek. Hogy együtt épüljünk, Uram. Nem egymástól függetlenül, hanem együtt, egy épületté, egy lelki házzá, egy nemzetté, egy papság, ahogy mondja Péter. Egy család. Köszönjük a te lelkedet, Uram. Ugyanaz a lélek munkálkodik mindnyájunkban. Ugyanaz a szabad utunk lehet hozzád. Uram, imádkozom, hogy kezdjen mi munkát bennünk újra. Hogy szánts fel szántóföldeket bennünk. Kapcsolatokban, területeken, ahol nem engedtünk téged közel. Ahol nem engedtünk munkálkodni, Isten, kérjük, hogy végezz egy radikális munkát. Szükségünk van rád. Szeretnénk só és világosság lenni ezen a földön, Uram. Szomjassá téve embereket Istenre. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz minket, Isten. Hogy mennyi áldás már a miénk. De Uram, azért is imádkozom, hogy tudjunk méltón élni ez az elhíváshoz. A te nevedben imádkoztam, Jézus. Amen.